testvérek találkozó 2019. január 18-a. Nincs más örömhír, 13. rész. Érted a kegyelmet?
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Ahogy Ernő nagyon helyesen tanítja nekünk és mutatja a mintát, a helyes köszönés úgy hangzik, hogy kegyelem és békesség nektek, mind akik itt vagytok, és akik felvételről követtek minket. Ez itt az eredményes élettalálkozó, és nagyon, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy különleges alkalmunk van, itt van Ernő is, és itt van Péter is, és még jó néhányan, sziasztok! Az én tisztem most igazából egy kis bevezetés, egy-két gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami egy ideje a szívünkön van. Akik egy picit közelebbről ismertek engem, biztos tudjátok, hogy sokszor előjött az a gondolat, hogy gyülekezeti vezetést vállalni, vezető pozíciót és ilyesmit, és én valamilyen módon ezt mindig elhárítottam. Nem éreztem, hogy ehhez lenne elhívásom, hogy Isten a tanítói szolgálaton túl bárhová is vinne engem. De ez az elmúlt két évben megváltozott. Képzeljétek el, hogy Isten egy olyan terhet tett, nem csak az én szívemre, hanem jó néhány barátomnak a szívére is, talán úgy egyszerre párhuzamosan történt ez velünk, aminek az eredménye az, hogy lehet, hogy alapítunk egy gyülekezetet. Már az első mondatom is hibás volt, mert ha mi alapítanánk egy gyülekezetet, az sehova nem vezetne, de inkább azt látjuk és azt érezzük, hogy Isten hív minket arra, hogy részt vegyünk valamiben, amit ő meg akar csinálni. Hogy Istennek, ha minden igaz, akkor van egy vágya arra, hogy rajtunk keresztül szolgáljon emberek felé a világban, emberek felé a hívők között egy olyan sajátos módon, amit rajtunk keresztül lehet. És ez egy olyan tűzzé vált a csontjaimban, és majd mindjárt mondom néhány barátom csontjában, aminek már nem tudtunk ellenállni. Tehát úgy értem, pont az ember beadja a derekát, és azt mondja, hogy Uram, hogyha te akarsz csinálni valamit, akkor az nagyszerű lesz. És akkor mi megyünk veled. És meg fogjuk látni a dicsőségedet, meg fogjuk látni, hogy mit csinálsz. Úgyhogy Szabó Krisszel beszélgetek most már lassan két éve erről, hogy Isten mit akar csinálni velünk, és hogy visz minket előre. Ernővel beszélgetünk most már sok éve arról, hogy Isten vajon hogyan visz minket előre. Szabó Petivel beszélgetünk erről, hogy mi az, amit Isten így a szívünkre tett, hogy megengedte nekünk pár hónappal ezelőtt, nem is merem mondani, hogy évvel, mert nincs talán még egy éve, egy pár hónappal ezelőtt, hogy az evangéliumot újra felfedezzük. Hogy meglássuk a kereszténység elképesztően gyönyörű alapüzenetét, egy olyan módon, ahogy talán én magam sose láttam azelőtt. És az, amit most látunk, az valami annyira erőteljes, annyira életet átformáló, annyira valódi, annyira gyönyörű, hogy úgy érzem magam, mint amikor 25 évvel ezelőtt megtértem. És amikor először találkoztam Istennel, és először találkoztam a kegyelem üzenetével, úgy éreztem, hogy Úristen, mostantól minden másképp lesz. Szerintem van Isten, és ő nincs ellenem, van Isten, és az élet sokkal több, sokkal nagyobb annál, mint amit én valaha gondoltam. Tehát nem csak annyi, amit én csinálok, vagy amennyi én vagyok, hanem van egy mindenható, teremtő Isten, aki szeret engem, és akinek van egy terve, egy célja az életemre, aki törődik velem, aki gondoskodik, aki segíteni fog, soha többet nem leszek egyedül. Emlékszem, ilyen gondolataim voltak, amikor megtértem annó. És most megint. És ez valami olyan, amit csak el akarunk mondani. Úgyhogy beszéltünk Pastor Briannal, beszéltem Pastor Candyvel, és meséltem nekik erről a látásról, és elindulunk. Nem tudjuk még, hogy hova megyünk, nem tudjuk még, hogy mikor megyünk, de megyünk. Oké, azért néhány dolgon már gondolkoztunk. Az egyik elképzelés, és ez is nagyon tehát homokba van még írva, mert vezessen minket tényleg Isten, az az, hogy Dél-Budát szeretnénk ilyen célnak kitűzni. Tehát, hogy a budai oldalnak a déli részén valahol. Az én elképzelésem az volt, hogy valahol jó tömegközlekedés mentén, mondjuk a 4-es metró vonalán valahol, akár Kelenföld környékén, hogy könnyen megközelíthető legyen bárkinek Budapestről, vagy akár a Budapest környékéről. De amiben így beleszaladtunk, az az, hogy ezen a környéken nem találtunk sehol szabad helyet. Tehát semmilyen szabad hely nincs ezekben a kerületekben. Legalábbis egy 2 hetes kutatás után ez derült ki. Úgyhogy most ott tartunk, hogy akkor lehet, hogy egy picit kijebb megyünk. Lehet, hogy Törökbálint, lehet, hogy Budaörs. Mind a két hely kék busz végállomáson van, tehát a kelenföldi pályaudvarról lehet jönni, ami eddig számításba jött. De ez még nem biztos, csak elképzelhető. Tehát lehet, hogy Budapest, Dél-Buda, de ha nem, akkor lehet, hogy Budaörs, Törökbálint. Törökbálint hely az egy tündéri hely. Képzeljétek el, kis kávézó, fagyizó, egy nagyon szép ilyen parkosított környék, egy kálvária domb rögtön az épület mellett, egy játszótér, kicsit arrébb csicseregnek a madarak, télen is ősz, tavasz van, tehát egy egész különleges hely. Jó, rendben. Tehát, hogy a kérésem az az, hogy kérlek, imádkozzatok ezért. Hogy miért is? Hiszem, hogy emberek százainak és ezreinek és százezreinek tudja ez az üzenet megmenteni az életét. Tehát hiszem, hogy emberek százainak, ezreinek, tízezreinek, százezreinek tudja ez az üzenet véglegesen megváltoztatni és megmenteni az életét. Nem, és nem csak az örökké valóságra nézve, nem csak arra nézve, hogy megmenekülnek a kárhozattól, hanem itt ezen a földön, itt ebben a világban, a valós 21. századi kihívások közepette van egy olyan üzenetünk, amely igazi nagybetűs életet adhat bárkinek. És ezt az üzenetet szeretnénk eljutatni minél több emberhez. Egy otthon teremteni azoknak, akik ebben akarnak felnőni, és egy bázis létrehozni, ahonnan ez az üzenet terjedhet embereken, az interneten, bármin keresztül. Úgyhogy imádkozzatok érte, hogy amit Isten meg akar tenni, az megtörténjen, és mi mind a helyünkre állhassunk benne. Hogy sok-sok jó indulat, sok-sok kegyelem adassék nekünk, miközben egyre jobban és jobban megismerjük a mi Urunkat, szabadító Istenünket, Jézus Krisztust. Ez nagyon vallásosan hangzott, pedig minden egyes szónak életet átformáló hatalma és ereje van, de erről a Péter fog most szerintem többet beszélni, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Szabó Petit.
Sziasztok! Hát most még a Sanyi is itt van. Úgy szégyeltem magam múlt héten. Ránéztem az órára, és már vége volt. Hát, de jó itt lenni. Sziasztok! Szeretettek és áldottak vagytok. És olyan jó ez a hely, hogy eljöhetünk, és az Úr Jézussal találkozhatunk. Őt láthatjuk, tőle hallhatunk, a kegyelmében fürdőzhetünk. annyira jó. Mikor az ember csak így el van foglalva a saját magával, meg a problémáival, és így ássa az árkot, meg lapától, meg rohangál jobbra-balra, mint a tányérpörgető, és olyan jó megállni egy kicsit, és rájönni, hogy annyira felesleges, mert Isten kezébe vagyunk, az ő szerető kezébe. Azokban a percekben is, amikor nem látjuk őt. Azokban a percekben is, amikor elfeledkeztünk róla. Amikor csak a problémáinkkal foglalkoztunk. Amikor nem tudom, hogy milyen napod volt ma, hogy honnan jöttél. Hogy a munkába, a főnököddel, az iskolába, a dolgozatok, bármi. És csak tudom nekem, hány ilyen napom volt, hány ilyen napom van. Amikor csak így a problémák így elhalmoznak, és így eszembe se jut, egyszerűen nincs is érkezésem arra, hogy így Istent keressen. És olyan jó, mikor az ember rádöbben, hogy ő nem hagyott el téged. Ő nem hagyott el azokban a napokban sem, amikor te megfeledkeztél. Ő nem hagyott el akkor sem, amikor csak a tányérjaidra figyeltél, amit pörgettél. És olyan jó vele találkozni. Úgyhogy mondjuk el egy rövid imánt. Mennyei, drága-drága mennyei apukánk, szerető apukánk, olyan jó, hogy jöhetünk hozzád. Olyan jó, hogy te soha nem feledkezel meg rólunk. Olyan jó, hogy van egy üzenetet számunkra, hogy te szólsz hozzánk, hogy te nem vagy néma, te nem némultál el, hanem szólsz hozzánk. Megérintesz minket, szólsz az igéden keresztül, és keresel bennünket, mindannyiunkat. És ott van egy halk, szelíd hang a bensőnkben, akik hiszünk benned, akik hittünk benned. Te beköltöztél a szívünkbe, kitöltötted a szeretetedet, a Szent Szellemet kitöltötted a szívünkben, és itt élsz bennünk, és ott van egy halk, szelíd hang. Fölismerhetjük végre, hogy te szelíd vagy, és alázatos szívű. És ahogy ezt fölismerjük, megnyugszunk, megnyugvást találunk a lelkünknek. Olyan jó, hogy szólsz hozzánk. Van személyesed üzeneted mindannyiunknak. Az életünkre, a napi helyzetünkre van üzeneted. Ezért vagyunk itt, Úr Jézus. Csak ezért, hogy téged lássunk, nem másért. Veled akarunk találkozni. Kérlek, töltsd be minket a te szellemeddel. Töltsd be, mert annak van életet átformáló ereje. Semmi másnak nincs értelme, csak ennek. Hadd, hogy lássunk téged, hogy téged tükrözhessünk vissza. Érints meg mindannyiunkat, Úr Jézus, kérünk. Amen. Karácsony előtt valamikor, december közepe felé, igen, repülőüzemmódban van. Repülőüzemmódban. Nagyon sok felvétel alatt van. Én akartam szólni, azt hittem, hogy a tied, de ez repülőben van. Tehát nincs rajta semmi hálózat. Csak a Biblia van nyitva rajta. December közepén valamikor mondtam itt egy üzenetet. Nem tudom, hogy melyikőtök volt itt, emlékeztek-e esetleg erre, hogy talán valami ilyesmi volt a cím, hogy ne félj a kegyelemtől. Valakinek ez... Emlékeztek, a Júdás leveléről beszéltünk. Júdás leveléről, amit az egész egyház történelem, a szakirodalmak, a teológusok, mindenki azt úgy mutatja be, hogy egy kiigazító levél. Júdás levele egy kiigazító levél. Oké, hogy keresztény lettél, meg hittél, meg hitáltal üdvösséged van, és végre azt hiszed, hogy megszabadultál a melótól, és csak fölfekhetsz a víz tetejére, csak egyszerűen fölfekhetsz, és elengedheted magad, és élvezheted az utat, élvezheted, hogy Isten kegyelme megtart. Oké, hogy hittél, de azért ácsi, azért csak vigyázz egy kicsit, mert vannak túlkapások. Emlékeztek erre az üzenetre? Vannak túlkapások, a kegyelemmel vissza lehet élni. Vannak, akik kicsapongásra használják Istennek a kegyelmét. És Erről beszéltünk akkor Júdás leveléről, és valahol egy picit talán szeretném ezt a gondolatot folytatni. És szeretném, hogyha az Úr adna nekünk még ebben a témában, ebben a gondolatban, hogy ne félj a kegyelemtől. És kicsit a kegyelem munkájáról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit a kegyelem tesz, ha körbenézünk. Mi az, amit a kegyelem elvégez. És múltkor beszéltünk Júdás leveléről, és most egy picit így Pálnak az életéről, illetve a római levélről. Pál legnagyobb teológiai levele. A római levélen keresztül szeretném megnézni azt, hogy vajon kell nekünk félnünk a kegyelemtől. És ugye Márk 16-15-ben Jézus, amikor elfégezte a földi szolgálatát, bevégezte a munkáját, meg volt a kereszthalál, föltámadt, utána együtt volt napokon keresztül megjelent tanítványoknak, és az utolsó, mielőtt elragadtatott és elment a mennybe, előtt az utolsó intelme, az utolsó elhívása az volt, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az örömhírt. Nem teológiát, nem rendszerezett teológiát, nem módszertanokat, hogyan jobbítsuk meg az életünket, menedzserképző szemináriumot, hogy szabaduljak meg a depressziótól, hogyan legyek sikeresebb, mit kell csinálni. Nem, azt mondta, hogy hirdessétek az örömhírt. Van egy örömhír, evangélium, ami ráadásul az eredeti görögben egy győzelmi hír. A győztes hadvezér, aki elment és megnyerte a csatát, a háborút, és te meg otthon maradtál, és remegve várod az eredményt, hogy mi történik, jön a futár és meghozza a háborús hadvezértől a győzelmi hírt. A csata meg van nyerve, és te kiengedhetsz. Te fölfekhetsz a vízre, és élvezheted az utazást. Béke jön, béke, béke, az ellenség le van fegyverezve. És Jézus ezt mondta, ez volt az utolsó üzenete találni. Hirdessétek az evangéliumot. És ezt a tanítványoknak mondta. Ott volt az összes tanítvány, nyilván Júdás már nem volt ott, talán a 11 tanítvány. Ők lettek az apostolok később. Apostolok, ők a küldöttek. Ez volt a küldetésük, hogy hirdessétek az evangéliumot. De van egy különleges apostolunk, Pál apostol, aki ezen a ponton nem volt még sehol. Még a periférián se volt, a miénken legalábbis nem. Istenén igen. Ő pontosan tudta, hogy milyen elhívása van Pál életére. Mi még nem láttuk. Pál apostol akkor nem létezett, Saulnak hívták. És Isten megveszekedett ellensége volt. Ő nem találkozott Jézussal a földi szolgálata alatt. Tudjuk, hogy találkozott az élő Jézus Krisztussal, de ez már Jézusnak a mennybe menetele után volt, Jézus megjelent neki. De itt a földi életében nem találkozott vele. Úgyhogy az üzenetet, ha az evangélium üzenetét nem az emberektől kapta, az evangélium üzenetét nem a tanítványoktól kapta, nem a Bibliában olvasta, hanem Jézus Krisztussal volt egy személyes, közvetlen találkozása. Volt egy érintése. Isten, Jézus Krisztus megérintette őt, leütötte a lováról, és megszólította őt személyesen. És tudod, mi annyiszor gondoljuk azt, hogy én nem mehetek most Istenhez, én most nem vagyok olyan állapotban, Isten biztos nem foglalkozik velem, vagy görbe szemmel néz rám. Szerinted Sault milyen állapotban választotta ki Isten? Mit mondott, hogy választott edényem ő? Választott edényem ő. Tudod, mit csinált Saul? Ki volt Saul? Egy gyilkos, Isten és Isten népének a megveszekedett ellensége volt. Ez mi ez, ha nem a kegyelem? Isten csak a kegyelmén keresztül működik, csak a kegyelmén keresztül érinti meg az embereket. Nincs más út, nincs más lehetőség arra, hogy Isten megérintsen téged. Nincs, nem jön a törvényen keresztül. Nem jön a villámláson keresztül, nem jön a mennydörgésen keresztül, a kegyelmén keresztül jön. Érted? Ő volt a választott edény. Az egyetlen apostol, aki a földi szolgálat alatt nem találkozott vele. És eljön a találkozás pillanata. Az a pillanat, amikor a kegyelem. A kegyelem megérinti Sault. És a kegyelem megkeresi azt az embert, aki a legutolsó bűnös a világon, saját bevallása szerint. Aki nem méltó semmire, mert üldözte az Isten egyházát. Érted? Érted, hogy ő egy gyilkos volt? Tudod, hogy amikor kivégezték Istvánt, akkor a kivégzők Saul lábaihoz tették le a ruháikat, és Saul vigyázott a ruháikra, és helyeselte István kivégzését. És utána megveszekedett, habzó szájjal gyilkolta, üldözte a keresztényeket. A legnagyobb gyilkos. Érted? És Isten azt mondja, hogy választott edényem ő. Mi alapján? Mi alapján? Volt egy fölismerése neki? Volt egy fölismerése arról, hogy eltévedtem, elszúrtam, szembe megyek Istennel? Volt bármilyen fölismerése? Volt bármilyen szándéka neki? A Biblia azt mondja, hogy Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor a bűneinkben voltunk. Neked volt bármilyen fölismerésed? Jézus Krisztus meghalt érted, 2000 évvel ezelőtt személyesen te érted. Személyesen érted. Te érted. Volt fölismerésed akkor? Tudtad, hogy szükséged van rá? Kérted? Én nem kértem. Én nem kértem. Érted, hogy ez az ő döntése, ő csinál mindent, róla szól minden. Nem rólunk, nem a mi nyomvat erőfeszítésünkről, nem a mi nyomvat istenkeresésünkről. Érted? Ő róla szól minden. Az ő tervéről, az ő szándékáról, az ő szeretetéről, az ő kegyelméről, hogy keres és megérint. És a kegyelem egyszer csak belép az életedbe. Lehet, hogy nem is számítottál rá, de belép, nem te csinálod, ő csinálja. Jön az érintés és belép a kegyelem. És minden megváltozik. Minden. Mert a kegyelem változtat meg mindent. Isten változtat meg mindent, és nem te csinálod. Érted? És semmit nem fogok elmondani a gondolataimból, nem baj. És Saul ezután a találkozás után ismerjük a szolgálatát. Ő lett a legnagyobb apostol. Az új szövetség nem tudom hány százalékát megírta. És mi, előbb mondtam Jézusnak az utolsó intelmét, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És mi lett Pál apostolnak az utolsó intelme? Apostolok cselekedetei 20. fejezetében. Amikor tudja, hogy befejezte a földi pályafutását, a Szent Szellem bizonyságot tett neki városról városra haladva, hogy Jeruzsálembe fölérve neki kampó. Kész, kivégzés, szenvedések várnak rá. Tudta, hogy vége, befejezte a földi pályafutását. És megy föl Jeruzsálem felé, és azt mondja a 24. versben, hogy de semmivel nem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól. Mi csodát? Milyen szolgálatot? Hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Érted, hogy ez volt a célja? Ez volt az egyetlen egy dolog, amire nézett. Ez volt az, amiért öklözött, amire figyelt. Mi volt a célja? Hogy bizonyságot tegyen. Érted? Nem maradt csöndbe, hirdetni akarta. Méltó volt? Nem volt méltó. A legnagyobb bűnösként találta meg a kegyelem. A kegyelem átformálta a szívét. És azt, ami vele történt, ezt akarta szétkürtölni mindenhol. Hirdetni akarta. Hirdetni akarta. Bizonyságot akar tenni. Miről akart bizonyságot tenni? Az örömhírről. Melyik örömhírről? Hányféle evangélium van? Milyen evangéliumot hallasz? Nincs más evangélium, csak a kegyelemnek van evangéliuma. A kegyelem evangéliuma. Ez a kegyelem, ami berobbant az életébe, és mindent megváltoztatott. Érted? Erről akart bizonyságot tenni. Erre tette fel az egész életét. Hogyan? Örömmel. Örömmel. Érted? Mert amikor látod, amikor megjön ez az érintés Istentől, amikor megjön, akkor semmi más nem számít, akkor csak állsz Isten jelenlétébe, potyognak a könnyeid, és azt mondod, hogy nem akarok semmi mást az életbe, Uram, csak ezt akarom, csak téged akarlak látni. Ahogy Dávid mondja, hogy mert a te szereteted az életnél is többet él. Nem kell más. Nincs szükség semmi másra, az életnél is jobb. Istennek a szeretetében állni. Érted? És akkor nem tudod magadba tartani. Akkor örömmel, akkor Pál örömmel hirdeti. Örömmel. Mert nincs más üzenet, csak a kegyelem evangéliuma. Ezt akarja az elvégezni a futásomat. Ez az egyetlen célja, hogy ezt megtegye. És ha Jézusnak ez volt az intelme, ha Pálnak ez volt a célja, akkor mi a bánat történt 2000 év alatt? Mi a bánat történt, hogy mi félünk az evangéliumtól? Hogy félünk az evangéliumtól? Érted ezt? Tudod, hányszor hallod? Ki akarjuk egyensúlyozni az evangéliumot? Ha valami túl kegyelmit mondunk, ha valami túl kegyelmét, akkor ki akarjuk egyensúlyozni kicsit a törvénnyel? Oké, persze, ott a kegyelem. De ha Isten szeretetéről beszélek, és olyan szélsőségesen beszélek, akkor már látom a rossz halló tekinteteket, hogy jaj, azért vigyázz, nehogy baj legyen, nehogy aztán túl nagy legyen a kegyelem. Látom a tekintetedet, bocsánat, mindjárt kiegyensúlyozom. Mindjárt. Tehát ez nem arról van szó, hogy az élünk akár. Mindjárt ki fogom egyensúlyozni, csak hagy tanítsak kicsit a kegyelemről. Jó? És aztán mondom, hogy azért nem úgy van ám. Azért nem úgy van ám. De tudod, mi történik? Abban a pillanatban, amikor elkezded kiegyensúlyozni, abban a pillanatban áthúztad az egészet, és lehúztad a klotyón. Az egészet. Az egészet. Mert Isten kegyelme nem szorul arra, hogy kiegyensúlyozd. Nem szorul. És tudod, hány üzenet van? Tudod, hányan akarják kiegyensúlyozni a kegyelmet? Tudod, hányszor félünk attól, hogyha a kegyelmet úgy tanítjuk, ahogy van, ingyen, érdemtelenül, ajándékba, szabadon, a tiéd, mit kell tenni érte? Semmit! Elhinni! Ha ezt tanítjuk, hát akkor az emberek úgy fognak élni, mint a pokolban. Akkor liberalizmus lesz. Hát a kegyelmet tanítod, így tanítod, akkor te liberális teológiát tanítasz. Nem tanítok liberális teológiát, az igét tanítom, azt, amit az ige ír. A kegyelmet úgy, ahogy van, tisztán, egy betűt nem hozzátéve. A kegyelem és a liberalizmus nem ugyanaz. Két teljesen különböző dolog. És tudod, hányszor hisszük azt, hogyha a kegyelmet tanítjuk, akkor liberális teológiát tanítunk. Én ebben nőttem föl, így szocializálódtam. Tudod, hányszor hallottam gyerekkoromban ezt, hogy oké, a kegyelem, de mindig hallottam a kiegyensúlyozást. És mindig a Bibliából az egyik, amiről múltkor beszéltünk, ugye Júdás levele. Júdás levelét rendbe tettük. Ha nem hallgattad, hallgasd vissza. Júdás levele nem a túlkapásokról szól, hanem valami teljesen másról. Most nem Júdással akarok foglalkozni. Tudod, mi volt a másik, amit hallottam állandóan? Hogy még Pál is kiegyensúlyozza. Ezt mondta édesanyám. Oké, hát fiam, olvasd el a római levelet. Pál is tudja, hogy ez egy érzékeny mesdje. Ő is mindig mondja, hogy oké, kegyelem, de akkor most mi van, akkor vétkezzünk? Szó sincs róla! Maga Pál mondja, hogy szó sincs róla! Megismétli 3-szor, 4-szer, 5-szer a levélbe, így vagy úgy. Akkor most szabadság van? Akkor csinálhatunk bármit? Nem. Ő maga is kiegyensúlyozza, hogy nem. Vigyázz! Tényleg? Tényleg ezt csinálja Pál a római levélben? Kicsit idősebb lettem, és elolvastam a római levelet. És azt látom, hogy Pál nem kiegyensúlyoz. Pál olyan radikálisan hirdeti a kegyelmet, hogy megtámadják azzal, hogy liberalizmust hirdet. És ezeket a vádakat utasítja vissza. Ezt mindjárt meg fogjuk majd nézni. Olyan radikálisan hirdeti. És ha mi nem merjük Isten kegyelmét így hirdetni, akkor nem ugyanazt hirdetjük, amit Pál hirdetett. Ha nem merjük így hirdetni, akkor nem találkoztunk vele. Mert ha ezzel a kegyelemmel találkozol, az átformálja az életedet. És akkor nem tudsz csöndben maradni többet. Félünk. félünk a kegyelemtől. Mert a gondolkodásmódunk, a gondolkodásunk olyan szinten gravitál a törvényrendszeréhez, minden, akárhova körülnézünk, mindenhol a törvényrendszere működik, így neveljük a gyerekeinket, elmegy az iskolába, kettest kap, hármas, négyest, mindenhol a mérce. Elég jó vagy-e? Még én is, nem? Ha valami nem jó, eltiltom a tévétől, bármitől. Egyszerűen így vagyunk szocializálva, és nem értjük azt, hogy Isten másképp gondolkozik. Hogy az ő útjai magasabbak, mint a mieink, az ő gondolatai magasabbak, és ő valami teljesen mást tervezett. Valami teljesen mást. És egyszerűen félünk tőle. Azt hiszük, hogyha hirdetjük a kegyelmet, hogyha bővölködik a kegyelem, akkor meg fog növekedni a bűn. Ahol a kegyelem bővölködik, ott a bűn megszaporodik, igaz? De az én Bibliám nem ezt mondja. Róma 5:20 azt mondja, hogy ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És ez a sokkal inkább. Tudod, hányan mondják? Ha kegyelemről beszélsz, akkor azt mondják, hogy hiperkegyelmet hirdeted. Hú, a hiperkegyelem az valami beteg dolog. Tudod, hányszor hallottam ezt a fogalmat, hogy hiperkegyelem? Az liberalizmus, mindenre kegyelem van. Mindenre. És akkor mindent lehet. Ez csak annak fordul meg az elméjébe, aki nem érti. Pál azt mondja, hogy az ilyen embereket, akik ezzel vádolnak, méltán sújtja az ítélet. Te nem érted a kegyelmet. A kegyelem téged nem odavisz, ha te találkozol Istennek ezzel az érintésével, akkor te nem a kocsmába mész, meg nem paráználkodni fogsz utána. Ez a kegyelem, ez átformálja az egész életedet. Az egészet átformálja. Nem kívülről, nem külsőleg egy rendszerként, hanem belülről a szívedet. Elkezdi égetni, elkezdi csavarni, elkezdi kiégetni, ami nem oda való, és eljuttat oda, hogy egy szerető ember leszel. Eljuttat oda, hogy azt mondod, hogy semmi más dolog nincs, csak erről a kegyelemről akarok bizonyságot tenni. Pál ezt mondja, hogy valamit nem értesz. Ha kegyelem nem a posványba visz téged, akkor te nem érted az egészet. Valamit félreértettél. De igen, a kegyelem mindenre elég. Igen, arra is elég, mindenre, szélsőséges. És akkor bármit tehetek, arra is van kegyelem? Igen, bármit tehetsz, arra is van kegyelem. Nem ott van a kiegyensúlyozás, hogy nem tehetsz bármit. Bármit tehetsz, bármit elcseszhetsz. Bármit, arra is van kegyelem. Bármit. A dolog ott történik, hogy amikor ezt megérted, akkor elkezded csodálni Istent. Elkezded az ő nagyságát szemlélni, csodálni, és megváltozol belül. És már nem akarsz bármit megtenni. Miért akarnék bármit megtenni? Nem akarok már bármit megtenni. Érted? És mindig hallottam ezt, hogy hiperkegyelem, és így voltam szocializálva, hallottam gyülekezetekben, prédik, hogy hiperkegyelem, a liberális teológia, hiperkegyelem, az valami gonosz, az valami bűnös. Hát egész addig, míg eljutottunk egy olyan világba, ahol nem kell teológusnak lennem, nem kell görögöt tanulnom, hanem kinyitom a Bibliámat, és olvasom a görögöt. Érted? Mert Isten elvégezte ezt a csodát, hogy ma itt van, és egyszerű emberként. Ilyen lehetett az 500-as években embereknek Luther után Bibliát venni a kezükbe, amíg csak latin Isten tiszteletet hallottak. Gondolkodtál már ezen? Latin Isten tisztelet. Ki látta a Luther című filmet? Akkor megkérdezte a valamelyik Luthernek valamelyik felettese, hogy olvastad a Bibliát, azt mondod, még soha. Érted? Nekem körülbelül ilyen élményünk van ma. Ezt érted, hogy ma nagyobb dolog történik, mint a reformációnál? Ma nagyobb dolog, mert megfogod és olvashatod a görögöt? Érted? És hallgatom a bullshit, liberális, hiperkegyelem rettengetéseket, és kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Róma 5:20-at, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább. Megnézem a görögöt, a kegyelem hiperballó bővölködik. Hiperkegyelem van, érted? Ezt a Biblia tanítja. Ne a pulpitusról hallgass, hogy mi a kegyelem, a Bibliádat nézzed. Hiperkegyelem, hiperballó, Fölé és túl. Bármi történik, a kegyelem fölé megy és túl. Bármit gondoltál, bármit tettél, bárhogy elszúrtad, bármekkora depresszióból jössz, bármekkora gyomorból, bármilyen függőségből, bármiből, a kegyelem fölé, hiper, balló, fölé megy. Ezt tudod milyen? Ezt tudod milyen? Mondj egy számot! Mondj egy számot! Matematikus, mondjon egy számot! 4552! 4553! Én nyertem! Érted, ez a kegyelem? Mondja, ki mond egy számot? Ki mondja a legnagyobbat? 1 milliárd! 1 milliárd 1! Én nyertem! Érted? A kegyelem hiperballó. Mindent elborít. És ezt az ige mondja. Nem én mondom. Az ige mondja. Nem a kegyelemtől kell félni. A kegyelem mindent elborít. De ha ezt a kegyelmet érted, ha nem is érted, ez nem jó szó. Ha ezzel a kegyelemmel találkoztál, ha ez a kegyelem megérinti a szívedet, akkor mindennek vége annak, ami eddig volt. És valami teljesen új indul, mint Pálnak az életében. Valami teljesen új indul el, és ezt nem te teszed. Ezt nem te csináltad. Ez egyszerűen megtörténik, érted? Mert ezt a kegyelem végzi el. A kegyelem végzi. És ma nem esek abba a hibába, mint múlt héten. Nem mondtam el az üzenetemet, a római levéllel készültem. Ha eljövök legközelebb, elmondom, de elment az óra fele, átadom a szót a Sanyinak. Isten áldjon benneteket!
Nem tudok. Péter, az előbb mondtad, hogy a kegyelem nem, hogy mondtad, tehát, hogy a kegyelem nem a posványba visz minket. És talán azt is ki lehet mondani, hogy a kegyelem az egyetlen, amely el tud minket vinni a posványból bárhova. Igaz? Tehát, hogy amikor elkezdjük keverni a két rendszert, a kegyelem és a törvény rendszerét, akkor nem egy ilyen kis, jaj, hát picit csúsztattunk, hibáztunk egy picit, na, hát egy kis, nem már egy kis törvény csak elfér itt, nem? Tehát, hogy nem, tehát Péter nagyon jól mondta, ez lenullázza. Tehát az elménk nagyon gyorsan megérti, hogy a két üzenet egymásnak ellentmondó, és valamelyiket semlegesíti. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy kegyelem, azaz Isten ajándékba adott nekünk mindent, és feltétel nélkül szeret, és utána egy kicsit azt mondjuk, hogy de azért van egy kis feltétel, akkor rögtön megértjük, hogy ez az elején ez csak egy ilyen udvarias kedveskedés volt, és valójában bele kell húzni. És a lelkünk, ahogy gravitál a törvényhez, gravitál a porhoz, a természeti élethez, halljuk, hogy kegyelem, de éljük, hogy törvény. És nem szabadulunk meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kegyelem csak akkor kegyelem, az evangélium csak akkor kegyelem, ha radikális. Ha radikális. És Pál soha senkit nem bátorított arra, hogy bűnben éljen, vagy hogy a kegyelmet arra használja, hogy legitimizálja a bűnt, de ugyanakkor azt is mondta, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még bőségesebben kiárad. Hiperballo. Hiperkegyelem. A biblikus. Az a biblikus. És mindjárt belekezdek a Galácia levélbe, de a bűnnek nincs szüksége arra, hogy tiltsák. Ezt nem tudom, hogy érted-e. Tehát a bűn a szívás. Tehát nem azért nem érdemes vétkezni, mert Isten haragszik miatta. Ebbe belegondoltál már? Ez egy nagyon gyerekes gondolkodás. Ha a papa megengedné, levágnám az összes ujjamat. De nem engedi, úgyhogy nem vágom. Pedig olyan jó lenne. Értitek? Tehát, hogy van egy ilyen gyerekes gondolkodás, ahol nem tudom, tehát az önpusztítás és, a, és az ön és nem tudom, mások sorsának a rombolását egy ilyen romantikus, ilyen idealisztikus, ilyen nem is tudom, rózsaszín ködbe tesszük, ugye a bűn. Csak nem szabad, de milyen jó lenne, de nem szabad. Értitek? Tehát ez egy nagyon gyerekes gondolkodás. A bűnt Isten azért nem szereti, és azért gyűlöli, mert minket és téged nagyon szeret. És automatikusan nagyon kell, automatikusan gyűlöli azt, ami neked árt, ami tönkre tesz téged. Úgyhogy, Úgyhogy Péter jól mondta, nem értünk valamit. Valamit nem értünk. Tehát Galácia levél, és a negyedik fejezet, tehát kezdtük el legutóbb, mondok egy gyors imát, és innen folytatjuk. Drága Jézus, nagyon, nagyon hálás vagyok az üzenetért, amit eddig hallottunk, és kérlek csak adj továbbra is a te szívedből, szellemedből, szólj hozzánk. Amen. Amen. A negyedik fejezet eleje, ugye a legizgalmasabb gondolat az volt benne, hogy beszél a kiskorúságról és a nagykorúságról. Beszél a kiskorú gyermekről, a kiskorúról, és aztán beszél később a fiúról, aki gyakorlatilag a Kürios, a már nem gyermek, a már nem a gondozó felügyeletére bízott kisgyermek, hanem az örökös fiú. Lehet úgy mondani, hogy felnőtt fiú. És csak szeretném visszhangozni a gondolatot, hogy megint a tipikus evangéliumi tanításban könnyen azt gondoljuk, hogy a kisfiú, az éretlen, a picike az az, aki még épp hogy csak megismerte az evangéliumot, épp hogy csak megismerte a kegyelmet, még az alapszinten van, és aztán, ahogy erre az alapra építve elkezdi megtanulni Isten igazságát, Isten útjait, ahogy elkezd felkészülni, és elkezd egy helyes életet élni, így válik éretté, nagyfiúvá. Nem tudom, ezt valószínűleg itt senki nem tanítja, de a szívünkben valahogy ez a gondolat ilyen nagyon ismerős. Tehát ez így van, hogy az ember elkezdi kegyelmi alapon, és arra épít, és összeszedi magát, belehúz, felnő, éretté válik, és akkor mindent jól csinál. De valójában ez az elképzelés azt mondja, hogy a kegyelem a kiskorúság, és a felnőtt fiúság pedig a törvény. Igaz? Ez igazából ezt jelenti. És Galácia 4 első 7 verse pont arról szól, hogy ez fordítva van. Tehát, hogy amíg kiskorúak voltunk, addig őrzött minket a törvény a megígért utódig, a megígért ígéretig, Jézus Krisztusig. Igaz? Hogy Jézus Krisztusban hit által váljunk felnőtt fiakká, örökösökké. A törvényrendszere az, amely alatt mindenki automatikusan kiskorú, és a kegyelemrendszere az, amellyel beléptünk a Kürios fiúság időszakába, az örökös, nagykorú életbe. Értitek a különbséget? Óriási, óriási. Úgyhogy a 8. verstől a 20-ig elolvasom egy levegőre a bővített fordításból, és aztán a 21. verstől fogjuk részletesebben nézni. Úgyhogy, drága gyermekeim, régen, amikor még nem ismertétek Istent, olyan úgynevezett istenek rabjai voltatok, akik valójában nem is istenek. De most már ismeritek Istent, vagy sokkal inkább Isten megismert benneteket, miért fordultok ismét azokhoz a gyenge és haszontalan, világot uraló hatalmasságokhoz? Talán újra azok rabszolgaságában akartok élni? Gondosan betartjátok a különleges napokat, hónapokat, évszakokat és éveket. Aggódom miattatok. Lehet, hogy hiába fáradoztam közöttetek? Miről beszél itt Pál? A törvénynek egy sajátos formájáról. Ez nem a mózesi törvény, hanem ez a kultúra törvénye, az emberi rend törvénye, a hónapok, a napok, különféle szabályok, amikre figyelek és amiket félek. És ezeket kis isteneknek hívja. És nyilván minden a világban, amelynek az ura az ördög, azt gondolom, hogy minden filozófia, minden valamire való jelentősebb embercsoportot mozgató filozófia mögött van démoni hatalom. Van úgynevezett kis isteni erő. Mert harcot befolyásért befolyásért küzdik. A befolyásért folyik a harc, ez a lényeg. És a befolyás egyik nagyszerű módja a félelem, a különféle szabályoknak való alávetettség, amin keresztül manipulálni és vezetni lehet embereket. Az ördögnek ez az egyik stratégiája. És Pál azt mondja, hogy féltlek titeket, hogy miközben megismertétek Istent, aki megszabadított titeket ezektől a hiába való elemektől, ti újra visszatértek a szolgasság alá. Újra vissza akartok térni a törvény alá. Ismerős ez a gondolat? Ezt mintha már egyszer hallottuk volna. Pál nagyon, nagyon nagy szeretettel fogalmazza meg ezt a levelet. Tudja, hogy nem vagyunk túl gyorsak a felfogásunkban. Tudja, hogy olyan jó a hír, hogy nem hisszük el elsőre, úgyhogy megismétli, újra meg újra nekifut, jobbról, balról, és elmondja. Azt mondja, hogy talán újra azok rabságában akartok élni. Gondosan betartjátok a különleges napokat, hónapokat, évszakokat és éveket. Aggódom miattatok, lehet, hogy hiába fáradoztam közöttetek. És itt nyilván nem azért aggódik, hogy nincs üdvösségük, hanem azért aggódik, mert ő tanította a kegyelmet, tanította azt a szabadságot, és hogy lehet, hogy leperget róluk. Lehet, hogy bár hittek Jézus Krisztusban, örök életük van, de aztán úgy fogják élni az életüket, mintha nem lenne. Úgy fogják élni szabadként az életüket, mintha még mindig rabszolgák lennének. Pálnak összetörik a szíve. Azt mondja, hogy én nem érem be azzal, hogy örök életetek van. Én szeretném, ha üdvösségetek, megmenekülésetek, áldásotok lenne itt ezen a földön. Szeretném, hogy a Krisztus nem épp hogy csak ismernétek meg, hanem mélyen és valóságosan. Hogyha a szeretete lenne az, amire rámernétek építeni az egész életeteket. Hogy őt megismertem, és méltó arra, hogy bízzak benne, méltó arra, hogy rátámaszkodjak. De egy törvénykező Jézus Krisztus nem ilyen. Az egy másik evangélium. És Pál szorongott amiatt, hogy talán hiába fáradozott. Azt mondja, testvéreim, kérlek benneteket, legyetek olyanok, mint én, hiszen korábban én is olyan voltam, mint ti most. Egészen mostanáig nem adtatok okot arra, hogy panaszom legyen rátok, hiszen jól tudjátok, hogy először a betegségeim miatt maradtam tovább, és hirdettem nektek az örömüzenetet. Bár a betegségem terhet jelentett számotokra, ti mégsem utáltatok meg, és nem utasítottatok vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, vagy mint magát Krisztus Jézust. Hova tűnt korábbi lelkesedésetek? Emlékszem, hogy megtettetek volna bármit, hogy segítsetek rajtam. Állítom, hogy ha rajtatok múlt volna, még a saját szemeteket is kivettétek volna, csak hogy nekem adjátok. Csak nem azért váltam ellenetekké, mert megmondtam nektek az igazságot. Azok az emberek nagy érdeklődést mutatnak irántatok, és minden áron azon mesterkednek, hogy titeket elszakítsanak tőlem, és szembefordítsanak velem. Kikről beszél itt? Ugye talán a második fejezetben volt szó a judaizálókról, akik vissza akarták hozni a törvényt a kegyelem üzenetébe. Vissza akarták hozni a törvényrendszerét, és úgymond áltestvérekként, bárány bőrbe bújt farkasokként beszivárogtak, és újra a törvényt akarták, a körülmetélkedést és az összes többit elterjeszteni. Azt akarják elérni, hogy csak őket kövessétek. Persze helyes, ha valaki a jó célokra törekedve lelkesen dolgozik, ezt tegyétek is, akár közöttetek vagyok, akár nem. Drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szűjjelek benneteket, és annak minden fájdalmát el kell szenvednem, amíg a Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Jó, ezt a 19. vers ez megér egy gondolatot. Azt mondja, drága gyermekeim, szinte ismét meg kell szűjjelek benneteket, és annak minden fájdalmát el kell szenvednem, amíg Krisztus egészen ki nem formálódik bennetek. Tudjátok, mi jut az eszembe erről? Egy János 4. A szeretet, hogy aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mert a szeretet kiűzi a félelmet. Ugye ez a fordítás úgy mondja, hogy ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad helye a félelemnek. Aki fél, azért fél, mert még nem ismerte meg Isten szeretetét teljesen. És aki fél, valójában attól fél, hogy Isten meg fogja büntetni. És Pál valami ilyesmiről beszél, azt mondja, hogy én meséltem nektek Isten szeretetéről. És úgy tűnik, mintha elfelejtettétek volna. Úgy tűnik, mintha hiába lett volna. Mert most újra kell kezdenem, újra kell a lényeget, a legfontosabbat, az alapokat, és valójában a teljes üzenetet elmondanom. Míg teljesen ki nem formálódik bennetek a Krisztus. A Galácia 2.20 jut az eszembe, ugye visszalapozunk, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek, de már többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. És ugye mit jelent ez, hogy teljesen kiformálódik bennem a Krisztus? Azt, hogy azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hogy hiszek abban, aki megváltott engem. Hiszek abban, aki feltétel nélkül szeret. Hiszek abban, aki a válasz és a megoldás az életem minden nehézségére, minden helyzetére. Ő a forrás, ő az út, ő az igazság, ő az élet, ő a szabadító. Ő az az Isten, akinek ugye az árnyékában lakozom, és hogy van 91. Zsoltár eleje? Úgy hangzik, hogy aki a fenséges árnyékában, vagy ne, aki a fenséges hajlékában lakozik, rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Szabadítom, erős váram, Istenem, akiben bízom. Ő a válasz. Ő az alap. Ő a forrás, ő a bizalmunk. Miért? Mert mindent elvégzett. Mert el vagyunk fogadva. Ez az alap. Mert tényleg szeret. Nem csak mondja, hogy szeret, és aztán úgy viselkedik, mintha nem szeretne, hanem mondja, hogy szeret, tényleg szeret, és úgy is viselkedik, mint aki szeret. Ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem mit csinál? Hiper bővölködik. Pált ez érdekli. Pál nem mondja azt, hogy hát ez csak egy részlet. Nem, azt mondja, hogy ez minden. Ez minden. Úgyhogy azt mondja, hogy szeretnék most köztetek lenni, és egészen más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. És kezdjünk ebbe bele, mert ez nagyon izgalmas. A 21. verstől jön egy következő érvelés, ami nagyon erőteljes. Nagyon-nagyon erőteljes. De ez a következő alkalomnak lesz akkor igazából a témája. Most csak szeretném a gondolatot felvetni olyan szinten, hogy tudjatok rajta gondolkozni és érlelni magatokban. Pál megint, hát nem kibukik, de változtat a hangján, és újra kezdi az érvelést. Visszatérek a másik fordításhoz, és akkor majd így nézzük visszafelé. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, hogy mit mond a törvény? Jó, tehát most megint tisztázza, hogy kétféleképpen lehet élni, vagy hitben, kegyelem alatt, vagy cselekedetekben a törvény alatt. A kettőt szembeállítja. És pontosan tudja, hogy nehezünkre esik a törvény gondolkodásmódját elengedni, úgyhogy újra kezdi az érvelést. És azt mondja, mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, hogy mit mond a törvény? Figyeljetek! Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik pedig a szabad asszonytól. Ez megvan? Tudjátok, Ábrahámnak Isten azt ígérte, hogy nagy nemzet származik belőle. Oké? Okay. És 100 évesen még nem volt gyermeke. És ezt az ígéretet, amikor megkapta, hány év telt el? Legalább 25 év telt el addig, mire megszületett Izsák. Igaz? 25 év, legalább. Vagy talán még több is. Most hagyjuk a matekot. A lényeg az az, hogy egy ponton Ábrahám azt mondta, hogy pontosabban a Sára mondta, a felesége, hogy nem lesz ebből gyerek, odaadom neked a szolgáló lányomat, menj be hozzá, és így lesz utódod. Úgyhogy Ábrahám fogta magát, és azt, amit Isten megígért, és amely ígéretet Isten nyilvánvalóan elfelejtett, vagy nyilvánvalóan nem tartott meg, azt ő saját erőből, a testi erejéből, a saját cselekedetén keresztül beteljesítette. Ismerős ez a gondolat? Megvan. Csak úgy, ugye Isten megígérte, hogy én örök életet adok neked, hogy elfogadhatóvá váltál előttem azáltal, hogy hittél nekem, hogy hittél az ígéretben, szemben azzal, hogy azt hiszed, hogy azáltal válsz elfogadhatóvá, hogy megcselekszed a törvényt. Ez nem ugyanaz a példa? Ez ugyanaz. És aztán maga az írás is mondja. Tehát, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született. A szabad asszonytól való viszont az ígéret által. És itt most mondja is, hogy ez képes beszéd, ez egy illusztráció. Ábrahám és a két fia az egy nagy jelkép, egy mellékelt ábra, tudod, amit meg kell nézni, és ez a törvény és kegyelem rendszerének az illusztrációja. Jó? Megvan? Ez nagyon izgalmas. Mit illusztrál az ábra? Olyan jól van elmagyarázva, hogy szerintem elég, ha csak végigolvasom, és majd jövő héten belemegyünk szóról szóra. Szóval, ez egy képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Vajon melyik két szövetséget jelenthetik? Hát az Ószövetséget és az Új szövetséget. Csak hogy így meglegyünk. A törvényt és a kegyelmet, azaz a hit általi megigazulást és üdvösséget. Az egyik a Sínai hegyi szövetség, ugye ez a törvény, amely szolgaságra szül. Aki a Sínai hegynél él, a törvénynél, az nem szabad, az szolga. A szolgálja annak a szabályrendszernek, ami a törvény. Ez Hágár, mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. Milyen szolgaságban? A törvény szolgaságában. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi atyánk. Mert megvan írva, újjongj, te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem bajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. És itt magyarázza 28, ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Nem a törvény gyermekei. Megint a kettőt szembeállítja. Azt mondja, hogy ez két külön világ. Az egyik szolgaságra szül, és szolga is marad örökre. De a másik, az ígéret gyermeke, az szabad. És ezek mi vagyunk. Izsák módjára az ígéret gyermekei. És egy nagyon érdekes kép, és erről fogunk majd beszélni, de amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. Melyik üldözi melyiket? A test szerint való megtámadta a lélek szerint valót. Ugye, nem megyünk bele, mert az nagyon hosszú lesz, inkább csak olvasom. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ugye az történt, hogy a rabszolganő fia át akarta venni az örökséget. ő akarta birtokba venni azt, ami igazából Izsáké lett volna. És ez komoly dolog, tehát ez nem tréfa dolog. És ugye Isten azt üzente igazából Ábrahámnak, hogy üzze el a rabszolganőtől születettet. Mert a kettő nem örökölhet együtt. A törvény és a kegyelem nem örökölhet együtt. A törvénynek mennie kell, mert az örökség a kegyelemé. Mekkora gondolat? Hol van ez? Az Ószövetségben. Hol van ez? Ábrahám történetében. És egyébként nagyon érdekes jelenség, hogy mondjuk mi most szembenállásban beszélünk. Tehát a törvény üzenetét hirdető tanítással szemben felemeljük a hangunkat. De ezt szerintem csak egy darabig kell csinálni, ameddig meg nem értjük, hogy tényleg szabadok vagyunk, és aztán szeretünk mindenkit, és csak hirdetjük a kegyelmet. De a törvény alatt élő emberek mit szoktak csinálni a kegyelem üzenetével? Üldözni szokták, nem? Támadni szokták. Pont ahogy akkor is történt, hogy a test szerint született, megtámadta és üldözte az ígéret alapján születettet. És ezt mondja itt. De mint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Nem a törvényé, hanem a kegyelemé. Nem élhet a kettő együtt, a törvényt el kell űzni. Ámulatos. Oké, ezt hagyjátok ülepedni, és erről fogunk még beszélni. Úgyhogy mennyei atyánk, csak nagyon hálásak vagyunk ezért a tényleg alapos, tényleg részletes, tényleg átfogó üzenetért, hogy elhihessük, hogy megadhassuk magunkat a bevégzett munkádnak, hogy te mindent elvégeztél, hogy szeretsz minket, hogy megigazítottál minket, hogy az elfogadottságunk, a jogállapotunk az olyan, mint a tiéd. Úgy vagyunk, ahogyan te. Hihetetlen. És hihető. És ebben élünk. Áldottak vagyunk. Szeretettek. És ez a szeretet túlcsordul, és oda akarjuk adni másoknak is. Elvinni az emberekhez. Hogy ahogyan mi megszabadulunk, úgy ők is megszabadulhassanak. És hogyha még soha nem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor tudd, hogy ez az első lépés. Ez az első lépés. Ő az, aki kifizetett mindent helyetted, minden adósságodat, minden bűnödet, minden mulasztást, mindent kifizetett, anélkül, hogy te kérted volna. Ez egy ajándék. Semmi egyebet nem kell tenned, mint ezt elfogadni. Csak mondd utánam, bárhol is vagy, bárhol, bármit is csinálsz, vezetsz éppen, este vagy egy ágyban, reggel, hajnalban, úton valahova, teljesen mindegy, bárhol is legyél, csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Te vagy a messiás. Te vagy a szabadító. Te vagy az, aki bűnné lettél értem, hogy én Isten igazsága lehessek, ő benne. És hogyha ezt az imát elmondtad, tudd, örök életed van. És Isten minden ígérete igaz és érvényes rád. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.